Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Nagy szeretettel köszöntöm az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójában Kovács Gergely atyát. Isten hozott.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek.
Gergely atya, a harmadik Márton-Áron zarándok út véget ért. Sajnálattal mondom, mert igen jó sikerült. Erről szeretnénk a kedves hallgatóknak egy összefoglaló beszámolót nyújtani.
Az elmúlt napokban több alkalommal is volt szó róla, hiszen már a kedves hallgatók hallhattak beszámolókat, élmények megosztását, sőt már hallottam olyant is, miközben az autóban a rádiót hallgattam, hogy volt olyan zarándoktárs, aki már ima szándékkor is ezt említette és imádkozott a közösségért. Én holnap indulok vissza Rómába, és nagyon örülök, hogy van lehetőség, hogy elbeszélgessünk, megosszuk élményeinket, terveinket, és esetleg, hogyha valami nem volt tökéletes még, azt is akkor vegyük egy kicsit nagyító alá.
Most is innen indultunk Csíksomlyóról a reggeli szentmise után.
Számomra már az élmény volt, hogy amikor a szentmiséről kijöttünk, akkor köd volt. Valamiképpen úgy ködből indultunk, nem mondom azt, hogy hűvös, de olyan érdekes, olyan misztikus volt, és szinte élmény volt, hogy majd innen elindulni a szűzanya lábainál közösen bemutatott szentmise után, és utána kiérni a napfényre. Tehát amire már közeledtünk Csigdán fal fele, már ragyogott a nap. Ez valahogy egy olyan fantasztikus érzés volt számomra, remélem, hogy másoknak is ez feltűnt.
Az összetételt is említsük meg, mert nagyon érdekes volt most ez alkalommal. Jó volt vinni kispapot, diakónust, segédlelkészt, és még egy ferences atyát is.
Én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból is érdekes volt, hiszen volt 3 pap, 2 diakónus, 1 kispap. Reméljük, hogy levendő kispap, majd meglátjuk, hogy a Jóisten akarja. Az is érdekes, hogy ezúttal is több településből voltak a résztvevők. Ha jól számoltam, 19-20, de lehet, hogy még most sem pontos a nyilvántartásom, hiszen menet közben javítgattuk, még nem volt időm, hogy ezen újra átszaladjak. És külön szeretném kiemelni azt, hogy reformátusok is voltak velünk, és ez nagy élmény volt. Áron püspök úr nem csak a miénk, Áron püspök úr Erdély népéjé, és valamiképpen ez is kifejezésre jutott.
Így értünk el Csigdán falvára, ahol Bara Ferences peres úr fogadott bennünket.
Ez azért volt fontos, hiszen Bara Ferences peres úr volt Áron püspök úrnak az utolsó titkára, az utolsó 2 évben ő volt mellette, és megosztotta nagyon röviden néhány gondolatát, néhány élményét, néhány érzését ebből a 2 évből. Én azt hiszem, hogy nem csak ő hatódott meg, az ő hangja csuklott el, hanem ahogy mi hallgattuk, bizony láttam, hogy volt, aki a könnyeit törölte. A személyes tanúságtétel Áron püspök úrnak a nagysága mellett egészen az utolsó mozzanatig, mondjuk az utolsó leheletig, úgy gondolom, hogy jó indítás volt a zarándoklathoz.
Ez alkalommal behozta a püspök úrnak a cingulussát. Valamennyien megdöbbentünk, hogy ez bizony meg van stoppolva, meg van varrogatva, nem eldobta a püspök úr és újat vett, hanem az utolsó percig javítgatta, és így viselte.
Én azt hiszem, hogy ez is tükrözi a székely takarékosságot, szegénységet, mondjam azt, hogy kiemelkedő példája annak, de egy picit én, ha szabad itt egy kis kitérőt tenni, napjainkban azért eléggé szomorúan tapasztalom, hogy manapság már a székely nép sem így él, nagyon könnyen eldob mindent, konzumizmus, használtuk az új. Én viszont még gyerekkoromban nagyon jól visszaemlékezem arra, hogy ha egy ing vagy blues elszakadt, akkor ezt nem kidobtuk, hanem az még valamire jó volt. Vagy portörlőnek, vagy az újságot sem dobtuk el, tehát mindent újra felhasználtunk, ez már valahogy nincsen meg. És Áron püspök úrnak ez, hogy a cingulumhoz ennyire ragaszkodott, hogy azt megstoppolta, megvarta és használta addig, amíg lehet. Ez is lehet példa. Miért ne? Mi is ilyen formán lehetünk szegények. Amink van, azt jól megbecsülni.
Így értünk el Csíkszentdomokosra. Domokoson az a séta, Áron püspök úr nyomában leszálltunk a központban, megtekintettük a Servatius szobor kompozíciót, és onnan gyalogosan közelítettük meg a múzeumot.
Én sajnos a múzeumban ezúttal lemaradtam a vezetésről, hiszen kellett egyeztetni, egy magyarországi csoport is akkor érkezett, ráadásul az Erdély TV is ott volt a faluról forgatni, tehát mondjuk úgy, hogy nem kifejezetten értünk jöttek, de ez is jó volt, és hadd mondjuk azt, hogy nem véletlen, hanem bizonyára gondviselés, hogy amikor Csíkszentdomokosról forgatnak filmet, akkor egyszerre két zarándok csoport is érkezik. Kifejezetten egy Márton Áron zarándoklat Erdélyből mi, de Magyarországról is. És igenis ez is, én már hiszem, hogy jellemezi a falut. Áron püspök úrnak az emléke él. Ápoljuk, egyre inkább többen hallanak róla, és eljönnek, föl is keresik. Hát én ezért maradtam le sajnos a múzeumi vezetésről, úgyhogy erről Kornélia tud mesélni, mert én az alatt a templomban voltam a plébános úrral beszélni, a forgatócsoporttal és a magyarországi zarándok csoporttal is röviden pár szót váltani.
De milyen isteni gondviselés, hogy a tévével sem egyeztettünk, az Erdély TV-vel, és mégis a posztulátorral tudtak beszélgetést készíteni, de az a magyarországi csoport is, akit Kovács Gergely atya tudott fogadni, és tudott hiteles dolgokat mondani a boldog avatásról.
Hogyha már az Erdély TV-ről beszélünk, azért említsem meg Csúcs Máriát és Csúcs Pétert, akik lelkesen jöttek, és ameddig tehették, követtek bennünket. Én sajnos nem láttam, de már mondják, hogy a Duna TV-ben a rövid beszámoló, ismertető szerepelt.
Múzeum vezetés az most is szakszerű volt. Lázár Csilla sok munkáját félretéve eljött, és bemutatta azt a kort, amelyben született Márton Áron püspök úr, azt a falut a gyönyörűen berendezett múzeummal végigvezetett az életén, és nagyon sokan lementek még a pincébe is, ahol a börtönnek berendezett kis helyiség van, és utána nem kis látványosság a püspök úr autóját megnézni. Az elmúlt alkalommal a Hargita fürdői hívekkel voltunk a Márton Áron Múzeumban, és örömmel fedezték fel, hogy az ők kápolnájuk mellett áll a püspöki autó, tehát most már így tudjuk mutatni az oda zarándokolóknak, hogy ime itt a Hargita fürdői fel nem újított kápolna még a régi formájában, és mellette ott van a püspök úr autója.
A Márton Áron Múzeum után nem a templomba mentünk, hanem a püspök úr szülőházához, amely tudjuk, hogy nem az a ház, amelyben született, de ezt egyébként maga a püspök úr is elmondja a püspöki szenteléskor, hogy ez a makett, amelyet ő ajándékba kap, ez a ház az édesapám utána építette, most persze telik az idő, tehát az ott élő rokonok építettek hozzá a házhoz, és jó volt az, hogy a püspök úr ott élő rokona Gerő bácsi fogadott bennünket, és jó volt látni, hogy milyen lelkesen készült rá, nem csak az, hogy maga a házat is, a ház frontját igyekszik, a fényképet kicserélték, aminek a nap már kivette a színét, új fenyőfát ültetett, hanem az udvarra is beinvitált bennünket.
Egy kis kínálmációra.
Így igaz, és sokkal fontosabb az, ami még ott az udvaron történt, és pedig az, hogy már előtte megbeszéltük Gerő bácsival és Áron püspök úr szüleinek a sírjáról hozott földet, amelyet egy kis dobozba átadott nekünk, és amelyet magunkkal vittük. Erre még később visszatérünk.
Így van, és ahogy néztem én a püspök úr unokaöcsét, valahogy úgy éreztem, mintha a püspök úrnak a szemei tekintenének ránk, hát azért mégiscsak a rokon vonásokban felfedeztem a Márton Áron püspök úr vonásait. Jó volt vele imádkozni, ő kezdte el az imát a boldogálvatásért, és utána most segíts meg Máriát. Egészen más hangulatot adott az arándoklatnak, hogy ott imádkozhattunk a szülőház előtt. Ezek után tértünk be a templomba.
A templomban mondhatjuk úgy, hogy egy picit fizikailag is megpihentünk, hiszen végre a padokba egy kis helyt foglalhattunk. Ott röviden volt lehetőség arra, hogy legalábbis Áron püspök úrnak a születése, megkeresztelése, hiszen ott áll a keresztelőkut, amelynél őt is megkeresztelték, gyerekkoráról néhány gondolat, és mondanám úgy, hogy úgy nagyon röviden, úgy szinte úgy a katonaságig úgy átpörgettük az eseményeket, hogy azáltal is ismerkedjünk vele. és akkor a plébános úr behozta azt a kelyhet, azt a paténát, amelyet a püspök úr ajándékozott a falunak, és amelyen rajta van a püspöki címer.
És megnéztük azt a festményt, amelyet Péter Olga csíkpálfalvi festőművésznő festett, Isten nyugtassa. Ő már nincs az élők sorában, de egyik legjobb Márton Áron portré, amely az oldalsó kápolnában van elhelyezve.
Igen, most is tehát, hogyha bárki fölkeresi a csíkszentdomokosi plébánya a templomot, akkor ahogy mindjárt belépik az oltár felé nézve, bal oldalt, ott van a mellékoltáron ez a festmény.
Kellemes ebéd után tovább mentünk Domokosról, régent érintve egész Máramaros szigetig, de a régeni megálló az igen kellemes volt, mert a múltkor velünk zarándokolt Balla Árpád plébános úr, és most meghívta az egész csoportot egy kávéra, egy pohár ásványvízre.
Bizony kellemes volt egy picit megpihenni, felüdülni, hiszen Csíkszentdomokostól 2 órányi futamodás, tehát a rövid megálló, az elfogyasztott víz, kávé bizony jó volt, és így haladhattunk tovább, mert aztán utána már Szászrégentől Máramaros szigetig bizony jó 4,5 óra az út, és ahogy az ilyenkor szokott lenni, ugye a buszoknak be kell tartani, hogy a sofőr mennyit vezethet, tehát igencsak kellett kapkodnunk a kerekeinket, hogy este még úgy megérkezzünk, hogy ebből lehetőleg majd ne származzon gond, és ismét az isteni gondviselés, és itt azért előtte még hadd mondjunk köszönetet a kedves zarándok társaknak, akik a 4,5 órát azért zokszó nélkül és türelmesen fogat szorítva egyesek ugye kibírtuk, és bizony úgy érkeztünk meg, hogy még csak 2 perc vezetési lehetőség volt, úgyhogy amikor megálltunk a busszal, hála Istennek nem követtünk el szabálysértést.
Nekünk a gépkocsi vezető golyó, mindenki így ismeri, Elekes Zsolt, de zarándok társunk is egyben, mert mindig bekapcsolódik az imákba, velünk mondja a rózsafüzért, velünk énekel. Hálát adtunk a jó Istennek, hogy ennyire szorosan, de be tudtuk tartani. És ne feledkezzünk meg arról, hogy az zarándok testvéreket már 4 templomba vittük el az első nap. Csíksomlyói, a dánfalvi templomot tekintettünk meg, a csíkszentdomokosi nagyon szép templomot és a régeni templomot. Ezután következett a Máramaros szigetnek szentelt egész nap.
Ugye mivel ennyire sietnünk kellett, persze nem lehet mindent megtekinteni, tehát a Gyergyó-Szentmiklósi és a Ditrói templomok nem azért maradtak ki, mintha nem lettek volna fontosok, hiszen ez útközben is elhangzott, hogy Áron püspök úr ott kezdi papi szolgálatát Gyergyó-Ditróban, 1 évet káplán, onnan kerül Gyergyó-Szentmiklósra, tehát erről is megemlékeztünk, de hát mindig választani kell a lehetőségekből, és az ezúttal csak így tudtuk megoldani, hogy idejében megérkezzünk szigetre.
Szigeten, Máramaros szigeten reggel a Börtönmúzeummal kezdtük.
Igen, a Börtönmúzeumnak az egyik muzeológusa, Fürtös Róbert állt rendelkezésünkre. Neki is külön köszönet, hiszen szabadságon volt, és mégis bejött csak azért, hogy a zarándok csoportot fogadja és vezesse. Azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy szakszerű vezetés volt, nagyon szépen ismertette a Börtönmúzeumnak a történetét, hogyan működött börtönként, annak a szigorát, embertelen szigorát, azt a kint, azt a nélkülözést, azt az éhezést, azt a fázást, amin az ott bezárt rabok átmentek. Csak egy példa, amikor politikai börtönként működik, az ott lévő mintegy 200 fogolynak több mint 1/4 meghal, 53-an halnak meg, és ezért nem kivégzik őket, hanem az éhezésbe, a nem kezelt betegségekbe, egy egyszerű tüdőgyulladásba is bele lehetett halni, mert bizony gyógyszert nem kaptak.
Én bevallom, hogy már 3. alkalommal voltam a Máramaros szigeti börtönben. Nem elég az az idő, amennyit ott vagyunk. Minden alkalommal fedezek fel egy újabb cellát, amelyik nem maradt meg az emlékezetemben. Most is látni azokat az agyon foltozott ruhákat, ruhanemüket, az embernek a szíve elcsavarodik. És ezért van az, hogy úgy állítjuk össze a Máramaros szigeti programot, hogy a Börtönmúzeum meglátogatása után szentmisén veszünk részt.
Igen, szerintem ez nagyon fontos, és a hazauton ezt több zarándoktársunk ki is emelte, hogy milyen jó, hogy a Szent Mise a Börtönmúzeum meglátogatása után volt. És ezt valóban én is úgy érzem, hogy a Szent Mise áldozatban, a Jézus Krisztussal való találkozás által valamiképpen föloldódik az a fájdalom, az a keserűség, az a letörtség, az a szomorúság, ami az emberre rárakódik. És ugye most épp úgy történt, hogy esett az eső, és ezt más is elmondta, hogy az, hogy közben megvert az eső, igazából senki nem panaszkodott, hogy most elásztunk, bodakinnél nem volt esernyő, nem volt kabát, tehát igencsak elásztunk, még akkor is, hogyha nincs nagy távolság, és mégis ez valamiképpen mindegy megtisztulás, tehát nem éreztük úgy, hogy jaj, most elásztunk. És hál' Istennek remélem, hogy nem lett beteg senki.
A Szent Mise után a szegények temetője következett.
Szegények temetője, ez is már többször elhangzott. Ez a Tisza parton, a város peremén található temető, ahova a városnak a legszegényebbeit temették, azokat, akik az elmegyógyintézetben haltak meg, és majd a politikai foglyokat is. Ezt a börtönben is elmondták, hogy nem tudják pontosan, hogy kiket és hányat, hiszen főleg az első két évben más temetőt használhattak, ez sem világos, hogy melyiket, de amikor rájöttek, hogy nem jó az, hogy valahol a városban benne, ahol az emberek láthatják, akkor erre esik a választás, mert itt éjjel lehetett úgy temetni, hogy lehetőleg senki nem látta. Persze ezek, hadd mondjam így, nem tisztességes temetések voltak, hanem az előre kiásott kis gödörbe, sokszor koporsó nélkül, mert még a börtönigazgató azt a fát is ellopta és hazavitte. Tehát egyszerűen úgy temették el, jeltelen sírokba, gyeptéglát visszarakták, hogy lehetőleg másnap még csak az se látszoljon, hogy hova temettek, és mondjuk az sajnos ez annyira jól sikerült, hogy amint Fürtös Róbert, a muzeológus elmondotta, több alkalommal is próbáltak, kutatásokat vettek, talajmintákat, találtak is csontokat, de ezek legtöbbször vagy nők, vagy gyerekek csontjai voltak, tehát igazából még érdemleges eredmény nincs.
És itt került sor arra a megható pillanatra, amikor az urnában elhelyezte Gergely atya az oltár részben kialakított kis fülkébe Márton Áron püspök úr szüleinek a sírjáról a földet.
Igen, ez volt a gondolat, ez volt most a zarándoklatnak egy ilyen sajátos momentuma, hogy amit átvettünk, ugyebár a szülői ház udvarán, ahogy említettem, ezt a kis földet ügyes, szép kis urnában, ott ima keretében elhelyezhettük, és úgy érzem, hogy ez egy nagyon erős momentuma volt a zarándoklatnak. Előtte imádkoztunk már annál a keresztnél, amelyet a börtönben meghalt görög katolikus és római katolikus egyháziakért állítottak, közöttük Boga Alajosért. Miután ott imádkoztunk, akkor helyeztük el ennél a szabadtéri oltárnál a kis urnát, és valósággal érezni, tapintani lehetett azt, hogy az embereket mennyire megérinti. Tehát minden zarándok arcára rá volt írva. Nem kellett szólni, nem kellett mondani, lehetett látni, lehetett érezni. És milyen szép volt, hogy ez alkalomból még egy vers is elhangzott Áron püspök úrról.
És megszólalt a harang.
Így igaz, a temetőben van egy kis harang, és amikor megérkeztünk, gyakorlatilag ez köszöntött bennünket. Én azt hiszem, hogy a harang, kongás mindannyiunk lelkében visszhangra talált, nagyon erős visszhangra.
Így ért véget a Máramaros-szigetre szánt napunk.
Az arándoklatnak kétségtelenül Máramaros-sziget volt a célpontja, vagy a főpontja, hiszen ez az a hely, ahova legkevesebben tudunk eljutni, lévén a távolság is, és utána, amikor a szegények temetőjében visszajutunk a buszra, akkor már mentünk is tovább Dézsre, hiszen az még távolság, még hogyha nem is nagy távolság, de az emelkedő, a kanyargós út, a nem éppen remek aszfalt is lassítja a haladást, de program szerint sikerült tartani a tervet, így érkeztünk meg Dézsre, a Ferences zárdába. És hogy a buszon is mondtam, hogy ez nem véletlenszerű, nem azért, mert éppen útba esik, hanem szorosan kapcsolódik Áron püspök úrhoz, hiszen a Ferences atyák, akik itt voltak kényszerlakhelyen, az idő alatt, amíg Áron püspök úr a börtönben van, bizony illegális teológiát működtetnek, továbbra is folytatják a szakszerű kiképzést, és elmondhatjuk, hogy ők voltak azon, akik testületileg vállalták a keresztet, kitartottak hűségesen Áron püspök úr mellett. Tehát ezért is volt fontos, hogy Dé is útba essen, és a ferences kolostorba mehessünk, az ott most működő ferences atyákkal találkozhassunk.
És együtt imádkozhassunk.
Igen, ez a tavaly is így volt, és most is, és meg kell mondanom, hogy igencsak büszke voltam az Arándok csoportra, hiszen közösen imádkozni nem könnyű, főleg, ha nem is vagyunk összeszokva, és ezt Jenő atya mondta is, hogy még a rózsafüzér tudjuk szépen, mert már megszoktuk, de amikor egy olyan imád zsoltárokat kell, amihez nem vagyunk hozzászokva, nem olyan könnyű. De hát mesterien vezették az imát, énekeltük, úgyhogy valóban azt kell mondanom, hogy szinte még csak botlás sem volt benne, annyira szépen, hogy a kispapok is megirigyelhetik.
A mostani alkalommal Dézsről indulva megálltunk Szamosújváron a rabtemetőben, amely ma már ortodox temető, de ott van egy emlékmű a politikai foglyoknak, a kivégzetteknek. Itt imádkoztunk közösen.
Igen, ez már a harmadik nap reggele, egyben az utolsó nap. Én nem jártam még soha Szamosújváron, tehát a temetőben sem. És számomra tehát ott sétálni, a börtönre tekinteni és arra gondolni, hogy ide voltak bezárva a mi papjaink közül is, nem is egy. Lehet, hogy sokan csak a Rózsa Sándor sírja miatt emlegetik ezt a temetőt, vagy ezt tudják, esetleg ezt keresik föl. De hogyha egy pár lépéssel tovább megyünk, lehet látni az óriási nagy betonkeresztet, ha jól emlékszem, és mellette a falon ott vannak a nevek, évszám szerint, tehát hogyha valaki tudja, hogy kinek keresi a nevét, melyik évben halt meg, akkor könnyen meg is találja. És itt is közösen imádkoztunk. Erre sem szánhattunk sajnos hosszabb időt, hiszen igyekeznünk kellett a Kolozsvárra, hogy idejébe érkezzünk meg.
Mert ott már meg volt hirdetve a Szentmise, várt minket Kovács Sándor esperes úr, és a kolozsvári hívek nagyon sokan.
Ahogy a tavaly is az idén az esperes úr ezt kihirdette, tehát a hívekkel tudatta, ami azt jelenti, hogy nem csak kántor volt a Szentmisén, tehát hogy igazán szép, méltó lehetett a Szentmise, hanem a hívek is nagyon szép számba eljöttek. Tehát valóban igazi méltó volt, és az esperes úr is a Szentmise elején nagyon szépen méltatta elődjének, hiszen Áron püspök úr, miután előbb egyetemi lelkész, kolozsvári Szent Mihály templomnak a plébánosa, és ő is esperes.
Ezután egy igazi agapén vehettünk részt az esperes úr jó voltából, meghívott minket ebédre az agapéba. Ennek is megvolt a varázsa, ahogy a csoport elfogyasztotta az utolsó közös ebédet, valamennyien fájó szívvel váltunk el, de még nem váltunk el egymástól, mert hazajövet mindenki beszámolt arról, hogy mi is érintette meg őt ebből az útból.
Igen, tehát igazából a Kolozsváron közösen ünnepelt Szentmise volt, mondjuk úgy a zarándoklatnak a bezáró momentuma, ami én úgy gondolom, hogy igazán méltó volt. Ezúttal nem volt 4 napos a zarándoklat, mint első alkalommal, tehát Gyulafehérvárra sajnos már nem juthattunk el, de a püspökké szentelésnek a helye, az igazán meghitt Szentmise méltó befejezése, csúcsa volt a zarándoklatnak. És hazafele valóban a buszban így volt lehetőség arra is, hogy egyenként mindenki elmondhassa élményeit, mit jelentett számára a zarándoklat. Ezekből is egy párat talán el is mondhatunk. Az az igazság, hogy valamennyi beszámoló, legyen az akár rövid, az izgalomtól csak pár mondatosra sikerült, vagy talán hosszabb, mindegyik nagyon értékes volt. Anélkül, hogy neveket mondanék és kimerítő lennék, egy párat azért ebből kiemelnék, ami számomra is fontos volt. Például volt, aki azt fogalmazta meg, hogy hát mondjuk úgy nagyjából egy idősebb korosztály vett részt is. Volt, aki azt mondta, hogy hozzák el következőkor az unokájukat. És ebben benne van az a tanítás, hogy nekünk kell továbbadni. Azért hagyaték, úgy ápoljuk, hogyha ezt továbbadjuk a fiataloknak, főleg azoknak, akik nem érték azokat az időket, nem tudják saját bőrükről, saját tapasztalatból, hogy mi az, hogy kommunizmus. Tehát tovább mondani, megosztani, ha mindenki hazamegy, családjának, ismerőseinek, barátainak, a szomszédoknak mesél róla, ezzel is evangelizálunk, ezzel is Áron püspök úrnak a tiszteletét ápoljuk és adjuk tovább. És van, aki ezt mondta is, hogy sokat fogok beszélni róla. Voltak úgy fogalmazta meg, hogy továbbvinni, úton lenni, az élet útba beépíteni, és ezáltal jellem erősítés, a mi jellemünket is megerősíti. Volt, aki azt mondta, hogy ez forrás, igazi forrás egyrészt, mert remény, és egyrészt, mert biztatás. Volt, aki kifejezetten mondta, hogy a papok, a plébánosok szentbeszédben beszélnek róla, amihez én mindjárt hozzátettem, hogy így igaz, de a kedves hívek is beszélnek róla ott, ahol vannak. És még így mondhatnám tovább ezeket az élményeket, amelyek számomra fantasztikusak voltak. És itt még egy dolgot emelnék ki, két nem látó személy is velünk volt. Fantasztikus, hogyha valaki a szemével nem is lát, a lelkével, a szívével mennyire. És ott a buszon én nyomba ezt ki is hangsúlyoztam, hogy talán még nálunk is jobban megfogalmazta azt, amit mi is láttunk, amiért mi is hálások voltunk, amiért mi is köszönetet mondtunk, de talán ilyen kifejezetten nem. Az, hogy egy nem látó személy észreveszi azt, hogy egyszerű viaszos vászon van az asztalon, azt mondom, rendben, mert tapintja. De hogy az asztal közepén levő csodálatos élő rózsát is megköszönje, én ekkor teljesen megtöbbentem, és mondjam azt, hogy hihetetlen.
Hát megresteltük magunkat, hogy ezt mi a ferences atyáknak nem köszöntük meg külön. De Istennek hála utána találkoztam Balázs testvérrel, és neki jeleztem, hogy volt köztünk két nem látó, akiből a hölgy megköszönte, hogy a szívüket rakták ki az asztalra azáltal, hogy minden asztalon rózsacsokor volt.
Igazából, hogyha most köszönetet szeretnénk mondani, nagyon sok személynek kéne, azokat is, akiket már említettünk, azokat is, akiket esetleg nem említettünk, legyenek ezek a csíkszentdomokosi nővérek, ahol első nap ebédeltünk, és így tovább, tehát valóban sok személynek kéne köszönetet mondani, például azoknak is, akik lehetővé tették, hogy kispapok velünk üljenek, hiszen nekünk még nincsen keresetük, tehát nem olyan könnyű azt előteremteni, de vagy a plébánosa, vagy a segédpüspök úr, tehát valamiképpen került támogató. És ez egyébként már a júliusi papi zarándoklaton is így volt, hogy két kispap úgy jöhetett, hogy két atya, Csintalan László és György Mihály Levente ezt vállalták. És ebből talán, hát ha sikerül, mondjam úgy, hagyományt kialakítani, hogy a további zarándoklatokban is, ha kispapok jöhetnek velünk, esetleg új misés vagy olyan káplán, akinek a fizetéséből ez nehezebb, és a plébános ezt lehetővé teszi. Tehát szerintem, vagy gondolunk olyanokra a hívek közül, akinek nincsen lehetősége. Egész biztos, hogy ez is egy olyan gesztus, amivel Áron püspök úrnak a tiszteletét ápoljuk, mondja mi, vagy éljük, megéljük.
A Márton Áron zarándoklatok azért is fontosak, mert Máramaros-szigeten már két alkalommal is szálltunk meg ugyanott, és most jött a tulajdonosnak a kislánya, és azt kérdezte, hogy de ki ez a Márton Áron, hogy maguk mind jönnek, és a nyakukba az van felírva, hogy Márton Áron zarándoklat. Nyomban adtam egy könyvet, a szintén nem látó tulajdonosnak egy hangos könyvet, hogy tudják meghallgatni a Márton Áron püspök úr beszédeit, és legyen fogalmuk arról, hogy milyen nagy ember volt, és ezért járunk mi, és ezért próbáljuk az ő személyiségét minél több emberrel megismertetni.
Igen, és nem csak örömmel elfogadta a könyvet, hanem azt is megígérte, hogy amikor következőkor megyünk, arra el fogja olvasni. És én hiszem, hogy ez így is lesz. Egyébként a Márton Áron zarándoklatnak valóban több vetülete is van, ebből most egy másikat emelek ki. Egyszerűen az, hogy elmegyünk Máramaros-szigetre. Tehát mi most elmehetünk oda úgy is, hogy azt mondjuk, hogy hát Áron püspök úrról csak egy kép van, miért nincs több, vagy ez miért hiányzik, vagy a magyar kisebbség szenvedéséről miért van kevesebb. De erre, hogyha őszinték vagyunk, vissza is lehet kérdezni, hogy hát jöttek-e el megnézni, vagy egyáltalán érdekli-e önöket, van-e rá igény. És én úgy érzem, hogy már csak ezáltal, hogy mi már harmadikszor vagyunk ott, én már negyedikszer, mert én külön is elmentem egy egész napot rászánva, és nagyon jó érezni, hogy megvan a nyitottság, megvan a készség. Egyszerű példa, van egy nagyon jó könyvestandunk, rengeteg könyvvel. Amikor első alkalommal mentünk, hiába kerestük, mert magyarul is talán alig volt egy-kettő, de három püspök úrról semmi. És amikor én rákérdeztem, azt mondta, hogy tessenek hozni, mi eladjuk. És akkor valóban azt csináltam, hogy ami gondoltam, hogy olyan, hogy el lehet adni, én azt megvásároltam, odavittem, és eladják. És még csak nem kérnek százalékot sem belőle. Tehát megvan részükről a nyitottság, és éppen most számoltuk össze, hogy körülbelül mennyi könyv fogyott, van, amelyikből már nincs. Például a piros-fekete csikos könyvből, amit mi nevezünk az idők mérlegén, abból már nincs, elfogyott. Úgyhogy újból vihetjük, és örömmel küldjük a következő pakkot. Tehát ilyen szempontból is jó, hogy mi oda elmegyünk, kifejezzük, hogy mi igényt tartunk rá. Nekünk ez fontos. Tehát valamiképpen kifele is jelzünk, nem csak saját körünkben ápoljuk az emléket, a hagyatékot.
A Börtönmúzeumban is találkoztunk szegedi diákokkal. Ők csupán benne volt a programba, meglátogatták a múzeumot, de el tudtuk mondani, hogy mi azért vagyunk itt, mert Márton Áron zarándoklaton vagyunk. Lépten nyomon próbáljuk ezt hangoztatni.
Nagyon fontos beszélni a zarándoklatról, és nem csak a zarándoklatról. Tehát aki katolikus, aki mondjam úgy, hogy gyakorolja a hitét, számára egyértelmű, hogy Áron püspök úr nem ismeretlen. És mondhatja azt, hogy nagyon sokat hallunk róla, Mária Rádió által olvashatunk róla sajtóban, interneten, és ez így igaz. De nagyon sokan vannak, akik ennek ellenére nem hallanak a püspök úrról. Tehát mindannyian tehetünk valamit. És íme itt a jó példa, hogy református testvéreink sem zárkóznak el. És ezt is fontos kihangsúlyozni, hogy Áron püspök, büszkék vagyunk rá a miénk, de másoké is. Ő valóban Erdélynek kiemelkedő, nem akarok túlozni, hogy az akkorikor legnagyobb embere volt, de valóban más vallásúak, más nyelvűek is föltekintettek. Hát akkor most igyekezzünk, hogy az ő körükbe is, feléjük is tegyünk tanúságot. Én nagyon sajnálom, hogy kevés lehetőség van, hiszen én mindig csak akkor tudok részt venni zarándoklaton, amikor hazajövök szabadságra, tehát igazából én ilyenkor hazajövök pihenőszabadságra, és 3-4 napot rászánok örömmel, szívesen mondtam, hogy jövőben is, akár július elején, akár szeptember elején igyekszünk majd úgy egyeztetni, szívesen. De ugyanakkor már azt is többször mondtam Kornéliának, hogy hát nem kell rám várni, hát lehet menni nélkülem is, és én köszönöm, hogy ennyire ragaszkodnak ahhoz, hogy jelen lehessek, de hála Istennek akkor az érdeklődés, hogy talán akkor az idén még lesz is egy zarándoklat.
Igen, ahogy a sokaknak mondtam, hogy beteltek a helyek, meghúztam a vonalat, nem férnek többen az autóbuszra, és volt, aki azt mondta, hogy hát, ha megérem a jövő június-júliust, akkor elmegyek. És hazajövet úgy éreztem, hogy nem zárkozhatunk el. Átgondoltuk Gergely atyával, hogy keressünk olyan papi vezetőt, aki ismerte életében, és tisztelte, és tiszteli a Márton Áron püspök úr emlékét, és Istennek legyen hála a hívásra, válaszolt Csató Béla szentkirályi plébános úr, már a dátumot is kiválasztotta, hogy november 11 és 13-a között tud elkísérni bennünket. Ez volna a 4. Márton Áron zarándokút. Egy kicsit más lesz azért, hogy akik újra vissza szeretnének térni, kapjanak valami mást is. 3 napos lesz ez is. Még a részleteket nem tudjuk pontosan, de amint tudni fogjuk, akkor fel lesz téve a romkat oldalra is, illetve hát akkor meghirdetjük. Ezzel az örömhírrel zárjuk a mai beszélgetésünket. Novemberbe újra zarándoklatra hívjuk a kedves hallgatóinkat. Domokosról, Máramaros-szigeten át Gyulafehérvárra.
És itt röviden azért még hozzáfűzem, hogy íme mennyire működik, elég elindulni egyik lépés jön a másik lépés után, hiszen amikor mi most beszélgetünk, tegnap előtt ért véget a zarándoklat. Tehát épp csak véget ért, már tudunk dátumot, már nagyjából a helyszíneket is tudjuk. Csató plébános úr is nyomba igent mondott, úgyhogy most már csak szervezni kell. Nekem most utazás, föl kell venni a munkát, de szívesen segítek a szervezésben, még akkor is, hogyha fájó szívvel ezen nem tudok részt venni, mert erre nem fognak hazaengedni. De nagyon örülök neki, és a szervezésben, amint ezt mondottam, nagy-nagy örömmel segítek.
Köszönjük szépen, Gergely atya, tudjuk, hogy számíthatunk a gyors és pontos szervezésre, amit mi meg fogunk kapni interneten, és tartjuk a kapcsolatot a továbbiakban. Köszönjük szépen az áldásos munkát, amit Márton Áron püspök úrért tesz nap, mint nap, és azt is tudjuk mi, akik már annyi zarándoklaton együtt voltunk, hogy mindezt önkéntes munkaként végzi.
Legnagyobb örömmel, igazán szívesen, hiszen ez nagyon fontos a boldogá és a szentjavatás érdekében. És én bizakodó vagyok. A munka sok, még tennivaló is bőven van, tehát az imát azt továbbra is kérem, és erre valóban szükség van, mindannyiunk imára. Tehát nem csak azért, hogy elmondjuk az imát, hanem valóban, hogy akik dolgoznak rajta, az ügy haladjon. És én hiszem, hogy alakul.
Köszönöm szépen Kovács Gergely atyának, hogy betért az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójába. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké!